Kedves hallgatom! Lukács evangéliuma első részének 17. versében arról olvasunk, hogy keresztelő János az illés lelkével és erejével jár kell Jézus előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Értsük meg világosan, hogy jól lehet keresztelő János az illés lelkével és erejével járt kelt, de nem volt illés. Visszatérítette az atyák szívét a gyermekekhez. János hidat képezett a generációs szakadék fölött. Mai problémánk nem annyira az, hogy szakadék van a felnőttek és a fiatalok között, hanem szakadék van a felnőttek és Isten között. Ha a felnőttek megfelelő kapcsolatba kerülnének Istennel, akkor nem lenne problémájuk a fiatalokkal sem. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Lukács evangéliuma, első rész, 18. vers. Csak mosolyogni tudok ezen a versen. Nagyon sokan nem találnak humort a Bibliában, pedig van. És ez az igevers megízlelteti a bibliai humort. Itt van egy férfi, egy pap, aki Isten elé járul imádságban. A füstölő oltárnál ezt mondja. Ó Istenem, adj nekem fiút! Amikor Isten megmondja Gábriel angyal által, hogy fiút ad neki, akkor Zakariás ezt kérdezi, honnan tudom meg? Ezt mondja, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Mégis fiúért imádkozik. Imádkoztál-e már te is ilyenképpen? Kérsz Istentől valamit, de igazán nem hiszed el, hogy megadja neked. Ezért nem kapunk választ imádságainkra. Egyáltalán nincs hitünk. Zakariás nagyon is emberiesen gondolkodik, és csak mosolyogni tudok rajta, mert néha én is így imádkozom. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Lukács evangéliuma, első rész, 19. vers. Isten igéjén Isten pecsétje van. Isten igéjében hatalom van. Nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem az a fontos, amit Isten igéje mond. Isten az ő igéje által szól hozzánk. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Lukács evangéliuma, első rész, 20. vers. Zakariás, aki beszédes ember a tisztségénél fogva is, megnémul egy időre. A hitetlenség mindig elnémít. Annak soha sincs üzenete. Egyetértek Elizabeth Barrett Browninggal, aki azt mondta, hogy akinek nincs hite, az némuljon meg. Sok csácsogó van körülöttünk, akik az ő hitetlenségeiket továbbítják. Ha nincs semmi mondani valójuk, akkor hallgassanak el. Az beszéljen, aki hisz Istenben, és akinek van mondani valója. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Lukács evangéliuma, első rész, 21. és 22. vers. Ez az ige szakasz nekem nagyon érdekesnek tűnik. Isten 400 éven át hallgatott, és egyszer csak betör az emberiség életébe, de akivel kapcsolatot vesz fel, nem hisz benne, és ezért meg kell némulnia. El tudod képzelni, hogy miként próbálta megmagyarázni az embereknek, hogy megnémult? Miként tudathatta az emberekkel, hogy angyalt látott, és most nem képes beszélni? Ez nem volt neki könnyű. Gondolj azokra a gesztikulációkra és grimaszokra, amiket Zakariás alkalmazhatott, hogy ismertesse élményét. Nagyon komikus lehetett. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. Lukács evangéliuma, első rész, 23. vers. Jóval azelőtt Dávid király úgy rendezte el, hogy a papok bizonyos időszakon át szolgáljanak a templomban. Ott volt a helyük. Az egyik pap szolgálata után jött egy másik pap bizonyos időre. Ez történt Zakariással is, de be kellett fejeznie szolgálati idejét még némán is. Amikor szolgálati ideje lejárt, még mindig néma volt. El tudom képzelni, hogy hazament és hallgatta Erzsébetet. E napok után fogant felesége Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Lukács evangéliuma, első rész, 24. és 25. vers. Ez nagyon érdekes helyzet. Zakariás nem tud beszélni. Erzsébet a helyzete miatt több hónapon át bezárkózik. Elképzelem, hogy férjének próbálta megmagyarázni, hogy nem sokára gyermekük születik. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Lukács evangéliuma, első rész, 26. és 27. vers. Most Jeruzsálemből átmegyünk Názáretbe. 6 hónappal azután, hogy Gábriel angyal megjelent Zakariásnak, megjelent Máriának is. E versben kétszer is szűznek nevezi őt az írás. A szűznek sohasem lehetne gyermeke természetes módon, mert még nem volt kapcsolata férfival, hogy a gyermekszülés lehetségessé váljék. Ezt világosan el kell mondani, mert vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a szűztől való születés biológiai lehetetlenség. Amikor hallok ilyeneket, akkor mindig úgy érzem magam, mintha valaki ezt mondaná. Szeretnék veled ebédelni, és közben beszélek neked a madarakról és a méhekről, mert úgy látszik, nem sokat tudsz róluk. A Szentírás világossá teszi, hogy az Úr Jézus Krisztus szűztől született. Nem ellenkezem a hitetlennel, aki azt mondja, hogy nem hisz a szűztől való születésben, de amikor azt mondja, hogy a Biblia ezt nem tanítja, akkor ellenállok. Nagyon világosan kijelentem, hogy aki ezt mondja, annak valami baja van az intellektusával, vagy tudatlan a madarakkal és a méhekkel kapcsolatban. Emlékeznünk kell arra, hogy Lukács orvos volt, és a legbővebb leírást adja a szűztől való születésről. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van! Lukács evangéliuma, első rész, 28. vers. A protestánsok közt van olyan irányzat, hogy kicsinyítik Mária szerepét, de ez a vers megmondja, hogy őt Isten kegyelmébe fogadta. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy Mária áldott volt az asszonyok között, nem az asszonyok fölött. Nem emelték őt az asszonyok fölé. Ő magasztalta föl a nőiséget. Ezt a szerepet töltötte be. Könnyű azt mondani, hogy asszony hozta világra a bűnt, de ne felejtsük el, hogy éppen asszony hozta világra a megváltót is. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Lukács evangéliuma, első rész, 29. vers. Máriát zavarba hozta az angyal beszéde. Amikor a természet fölötti érintkezik a természetessel, az mindig félelmet támaszt. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Most Mária ellenkezését látva nem tudom elhallgatni azt az esetet, ami egyik barátommal történt. Évekkel ezelőtt így szólt hozzám. Tudod, sohasem hittem a szellemekben, amíg nem találkoztam egyel. Hidd el, barátom, amikor angyalt lát valaki, akkor joga van megijedni. Azt hiszem, én is megrémülnék, ha angyallal találkoznám. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Lukács evangéliuma, első rész, 30. verstől a 33. versig. Ez nagyon világos beszéd. Ezt nem is lehet félremagyarázni. Ez a fejezet nagyon is szó szerint értendő. Akik tagadják a szűztől való születést, azok nem hiszik el azt sem, hogy az Úr az ő apjának, Dávidnak a trónján fog ülni. Nyilvánvalóan úgy értendő ez, hogy Lukács pontos közlést ad. A szűz fogan méhében, és fia majd trónra ül, és ez szó szerint értendő. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Lukács evangéliuma, első rész, 34. vers. Mária volt az első, aki kétségbe vonta a szűztől való születést. Ezt mondta, hogyan lehetséges ez? Ez nagyon jó kérdés volt. Lukács idézi Gábriel angyalt, és megadja a választ. Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Lukács evangéliuma, első rész, 35. vers. Semmit nem lehet hozzáadnunk vagy elvennünk Jézus Krisztus születésének történetéből. Mózes harmadik könyvében olvassuk, hogy egy gyermek születése az asszonyt tisztátalanná teszi, mert bűnös hozott a világra. Máriáról azt olvassuk, hogy nem bűnöst hozott a világra, hanem szentet. A férfi és a nő egyesülése csak bűnös gyermek születéséhez vezethet. De a szűztől való születés által Isten az ő szent fiát hozza be az emberi családba. Az 51. Zsoltár 7. versében Dávid így szól. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Mária fia más lesz, ő szűztől születik. Tagadhatja valaki a szűztől való születést, ahogy akarja. Ha te is hitetlen akarsz lenni, akkor bizonyára tagadod ezt. Ha azonban azt mondanád, hogy nem vagy ugyan keresztény, de elhiszed a szűztől való születést, akkor nagyon zavarba kerülnék. Ha nem vagy keresztény, akkor természetesen nem hiszel benne. Azonban nem mondhatod azt, hogy a Biblia nem tanítja a szűztől való születést, mert igenis tanítja. Tudod-e, hogy ezt a kisgyermeket miért nevezik Isten fiának? Mert ő az Isten fia. Gondolj arra, hogy Lukács ezt az evangéliumot tudományos szempontból közelíti meg. Kijelenti, hogy megvizsgálta a názáreti Jézust, és eredményei azt bizonyítják, hogy Jézus Isten. Lukács ugyanahhoz a következtetéshez jutott, mint János az ő evangéliumában. Csak egészen eltérők voltak a módszereik. Lukács az egyszerű nyelvezetet használta, hogy közölje kutatásának eredményeit. És ha valaki nem tudja megérteni üzenetét, akkor menjen vissza az iskolába, és tanulja meg ismét az ABC-t. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliuma, 1. rész, 36. és 37. vers. Keresztelő János születése is csodálatos volt, de ő nem szűztől született. Az angyal ezt mondta, Istennek semmi sem lehetetlen. Ezt korunkban is jó volna ismételten kijelentenünk. Hangsúlyozni akarom azonban, hogy vannak emberek, akik ezt a kijelentést eltorzították teljesen. Istennek semmi sem lehetetlen, amikor ő elhatározza, hogy megcselekszi. De ő nem föltétlenül teszi meg a lehetetlenségeket, ha kérjük tőle. Sokan ezzel az igeverssel próbálják eltakarni azt a tényt, hogy saját önző kívánságaikat akarják betölteni. Istennek semmi sem lehetetlen. De nekem és neked nagyon sok lehetetlenség zárja el az utat. Amikor valaki azt mondja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és nem teljesíti feladatát, amit az Úr neki adott, akkor emiatt a hitetlenek nevetségessé teszik Istent. Amit Isten elhatároz, hogy megcselekszi, azt meg tudja tenni, mert neki semmi sem lehetetlen. De ez nem azt jelenti, hogy mindent megtesz, amire a hívő őt kéri, mert vannak olyan kérések, amelyek nincsenek benne az ő tervében. Mindent megfelelő megvilágításba helyezzünk, mielőtt olyat mondanánk, ami árt és sérti Jézus Krisztus ügyét, nem pedig előre viszi. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. S ekkor eltávozott tőle az angyal. Lukács evangéliuma, 1. rész, 38. vers. Ez a vers elmondja, hogy Mária alárendelte magát Isten akaratának. Megmondta az angyalnak, történjék velem a te beszédet szerint. Abban a pillanatban felhő borult az életére, és az a felhő ott maradt mindaddig, amíg az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Krisztus feltámadása bizonyítja az ő szűztől való születését. Addig kétségbe vonták. Nem tagadhatja valaki a szűztől való születést, miközben elhiszi a feltámadást, vagy fordítva. A szűztől való születés és a feltámadás együtt jár. Ezek együtt állnak vagy buknak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked a kinyilatkoztatás tökéletességéért. Köszönöm, hogy a most tanulmányozott igében világosan bemutattad, hogy az Úr Jézus Krisztus szűztől született, és Szent Istenként jelent meg ebben a világban. Köszönöm, hogy én ennek a Szent Istennek lehetek a gyermeke, és ezért tökéletes az én megváltásom, mert Jézus Krisztus által történt. Ámen.